Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Állami támogatásból rendezi az egykori Diósgyőri acélművek területének ügyét Miskolc, iskolai tanórák keretében is tanulnak síelni a mátrai gyerekek, a Sajó völgyében még mindig rossz a levegő, de Miskolcon már nincs smogriadó. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Hatmilliárd forintos kormányzati támogatást kap Miskolc az egykori Diósgyőri acélművek további területeinek megvásárlására, jelentette be Tóth Szánta József polgármester. A pénzből az önkormányzat mintegy 33,6 hektáros területrészt és az ahhoz tartozó eszközöket szerezheti meg. A támogatás a tulajdonviszonyok rendezésére és az ingatlan működtetésének költségeire is felhasználható. A forrás visszanemtérítendő és pályázat benyújtására sem volt szükség. A városvezetés célja, hogy az egykori gyárterület mielőbb visszakerüljön Miskolc gazdasági és városi vérkeringésébe. A fejlesztések hosszú távon új beruházásokat és munkahelyeket hozhatnak a városnak.
Történelmi lehetőség előtt állunk, lehetőségünk van arra, hogy visszavásároljuk a DAM területét Miskolcnak. Azt a területet, ami egykor a város szíve volt, és ami sok ezer miskolcinak adott munkát, és ami Miskolcot egykor nagyjátette. Ez a lehetőség most van, ezért most kell cselekednünk. Néhány hónapja már megvásároltunk egy jelentős területet, és most újabbakat tudunk megvenni. Ehhez kaptunk a kormánytól újabb 6 milliárd forintos támogatást. Fontos azonban látni, a megszerzett 6 milliárd forint nem csak a vásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését, és gondos gazdaként üzemeltetője is legyen a város közepét ma elcsúfító leromlott iparterületnek. A célunk világos, azt szeretnénk, hogyha a DAM területe újra Miskolc élő része lenne, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója. Szeretnénk a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni. Zöld városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet. Ahogy korábban is mondtam már, ez egy hosszú menet lesz. Egy sok éves munka elején állunk. Sok tervezési munka vár még ránk, és nem gondoljuk azt, hogy mi tudunk mindent a legjobban. Éppen ezért a közeljövőben megkérdezzük a miskolciakat. Mit gondol a város a DAM területének jövőjéről? Viszont egy biztos, vásárolni most tudunk, ezért cselekednünk is most kell.
Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök Miskolci programján beszélt a város ipari helyzetéről, és a Diósgyőri gyárterülettel kapcsolatban azt hangsúlyozta, Miskolcnak kell dönteni az iparterület hasznosításáról.
Megnéztem, önök hogy állnak. Az öt legnagyobb beruházást kigyűjtöttem, Hams, ezek kínaiak. 80 milliárdos beruházás, 1000 fő dolgozik ott. Bosnak az elmúlt időszakban két új gyártelepe nyílt itt. 5400-an dolgoznak, ez egy 69 milliárdos beruházás. Van egy koreai gyáruk, LG Magna, 20 milliárdért, és van egy Sherwon nevű kínai 18 milliárdért, és van egy egyetemük, és a körül kialakuló high-tech körzet, reményeink szerint. Szóval önöknek itt egy döntést meg kell hozniuk, de ez nem a kormány döntése, hanem az önöké. Így akarnak-e tovább menni, nemzetközi közepes méretű 1000-től 5000-ig embereket foglalkoztató gyárakat akarnak inkább létrehozni, egy ilyen modern ipart akarnak, vagy akarnak egy nagy beruházást. Ez egy olyan döntés, amit a miskolciaknak kell meghozni. Mindegyiknek van előnye is, hátránya és kockázata is. Ha eldöntötték, én állok rendelkezésre. A gépjárművekkel azért legyünk óvatosak a járműgyártással, mert éppen korszakváltásban vannak. A emlékeim szerint az elmúlt évben 100 000 autógyári munkás bocsátottak el Nyugat-Európában. Győrben is lehetnek problémáink, ott most éppen egy nagy, fantasztikus rába fejlesztéssel akarjuk kipótolni, vagy kiváltani az esetleges visszaesést, ami az Audinál elképzelhető. És hogyha egy nagy gyárban gondolkodnak, akkor úgy tegyék, mint a szegediek, akkor csak elektromosban gondolkodjanak, mert az átállás lassúbb lesz, mint bárki gondolta, de meg fog történni. Nem vagyok műszaki szakember, de kinyitok egy motorház tetőt és belenézek, a különbséget tudok tenni a két fajta autó között, és biztosak lehetünk abban, hogy a jövő az elektromos autózásé. Ha van ilyen döntésük, magában hordozva a monokultúra veszélyét, de ha van ilyen döntés, akkor állunk rendelkezésre, és a következő nagy beruházást szívesen hozzuk ide Miskolcra, de a legfontosabb, az első döntést önök hozzák meg. Az önök városa, tehát nem akarok bele okoskodni az önök dolgába. De nekem mindig volt egy olyan érzésem, amikor Miskolcra jövök, hogy nehezen találom meg a főteret. Miközben önöknek van Magyarországon a leghosszabb sétáló utcája, nem tudom, tudják-e. Az Miskolcon van. De hogy melyik a városnak a centruma, a szíve közepe, azt nem olyan könnyű megtalálni. Az egyetem is kiesik, és utal. De van a városon belül barna mezős terület. Az acélművek, amiről ön beszél. Én a polgármesternek megajánlottam, hogy mi kifizetjük, ha ők akarják. Azt visszavásárolhatja a város. Aztán, hogy gyárat akarnak-e megint odaépíteni, vagy inkább egy új városközpontot, ami akár a magja is lehet, ez már nem az én dolgom, hanem az önöké. A kapu ki van nyitva, az aranykapu nyitva, át kell rajta bújni, várjuk, hogy befogtasson a polgármester hozzánk, és megmondja, hogy mit szeretne. És hogyha vissza akarja venni ezt a területet, akkor megkapja ehhez a szükséges támogatást. Ma már ilyen nagy ipartelepek, azok ilyen csúnya dobozok. Ha elmegy Debrecenbe, akkor persze jól hangzanak a számok, de az ipartelepre elmegy, akkor nagy dobozokat lát. Város közepébe, városon belülre ilyen nagy dobozokat talán már nem érdemes letenni, inkább külső ipari parkokat érdemes létrehozni, de még egyszer mondom, ez nem a felcsútiak, hanem a miskolciak dolga.
Február 7-én szombaton 17 órakor nyílik meg Kálai László fotóművész kiállítása Egerben az Agria Park első emeletén, derül ki a szervezők meghívójából. A tárlat megnyitóján Demeter Pál fotóművész, a Heves megyei fotóklub vezetője mond köszöntőt, a beszélgetés moderátora Teleki Klára lesz. Az eseményről szervezők minden érdeklődő családtagot és barátot szeretettel várnak. A kiállítás ezt követően Egerben a Törvényház utca 4 szám alatt tekinthető meg március 7-ig, minden nap délelőtt 10 és este 8 óra között. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy a látogatók közelebbről is megismerjék Kálai László fotóművész látásmódját és alkotásait, egy különleges vizuális élményt kínálva az egri közönség számára. A környező települések iskoláiból testnevelés órákra is járnak át a Sípark Mátraszent Istvánba az általános iskolás diákok. Kiváló lehetőség ez arra, hogy megismerkedjenek a síjelés alapjaival, aztán egyre gyakorlottabbakká váljanak. Előházi Emese síoktatót hallják.
Azért nagyon jó, hogy itt van ez a sípálya, mert könnyen megközelíthető, Budapestről is úgy nagyjából egy ilyen 2 óra alatt itt lehet lenni, és vannak tanulópályák, ahol oktatást biztosítunk a sípályán. Ez a pálya pontosan arra alkalmas, hogy az alapokat megnézzük, ugye az oktatópálya. Az oktatóval egy 80 perces órán vehetnek részt a diákok, lehet privát órát is venni, ez nyilvánvalóan azért jobb, mert nagyobb hangsúly fektetünk az egyénekre. És a csoportos órák pedig azért nagyon jók, mert itt közösen is egymás mozdulatából tudunk fejlődni, illetve az oktató ad egy biztonságot, ezért jó mondjuk oktatóval megtanulni, mert ott olyan alapokat szerezhet az ember, amit hasznosíthat később, hogyha egyedül vagy családdal esetleg itt Magyarországon vagy külföldön egy sítúrára megy. Profi síversenyzők is járnak ide, rengeteg verseny van itt a sípályán. Most is nem sokára a magyar bajnokság lesz itt, az országos diákolimpiát is már több éve itt tartják. Olyan versenyzők is járnak ide, akik általában külföldön edzenek, de hogyha itthon vannak, akkor itt van lehetőségük igazi versenypályát szúrni, ugye stanglikat szúrni a pályába. Gyöngyös Solymosról biztosan járnak ide síelni, viszont a helyi iskola, tehát Mátraszent Imre általános iskola, ők, nekik a tesi órájuk télen itt zajlik a sípályán, és 1-től 8-ig mindenkinek lehetősége van megtanulni a síelni, de járnak ide Gyöngyösről is, illetve az ország bármely részéről.
A teljes pályarendszer síelhető most a sípark területén, Rápolti Edit szóvivő.
Az év végével, január elején megérkezett hóeséssel, úgy igazán berobbant a téli szezon a Mátrában is. Azóta folyamatosan dolgozik a sípark csapata azon, hogy hóágyúzással újabb és újabb pályákat nyissunk meg. Ugye a természetes havat muszáj még kiegészíteni, hogy megfelelő vastagságú hóréteg képződjön, hogy azt a fajta tartalékot is megcsináljuk ilyenkor, ami majd a nyitvatartás hosszúságát is befolyásolja. igazolja, és minél tovább stabil pályaalapot tud adni a síeléshez. A hétvégén sikerült megnyitnunk a FIS 1-es pályánkat is, úgyhogy 8 pálya 3,4 km hosszúságban várja most a síelőket. Jelenleg minden pályánk, ami hóágyúzással társegíthető volt, az üzemel. Reméljük, hogy még újabb hóesés is érkezik, az előrejelzések szerint holnap várható, és akkor további pályákat tudunk még megnyitni. A téli időjárásnak és a jó pályáknak köszönhetően a hétköznapokon is élénk a forgalom, és a hétköznapokon, olcsóbb hétköznapok síeléssel is várjuk a látogatókat, úgyhogy érdemes fölcsatolni. A hétvégén pedig minden maximális kapacitással működik, ugye a lisztjeink jelenleg 7 felvonó üzemel, 6600 fő per órás kapacitással, folyamatosan mennek az oktatások, a sík felszerelés kölcsönzés is, úgyhogy ideális és egy akár egy-két éjszakás rövidebb hazai síelési tartózkodás is most a körülmény.
Kettől az eddig megszokottnál korábban már reggel 8:30-tól indul a panorámalift, és lehet használni a pályákat Mátra-Szent Istvánon. Sokat javult a levegő minőség az országban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképe szerint. Továbbra is veszélyes viszont a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajó-Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége, Nyíregyháza levegője egészségtelen, Debrecen, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt, ezek a hétfői adatok. Ma pedig a polgármester megszüntette a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon, közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya. Tóth Szánta József azért döntött így, mert a Miskolcon működő automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja az utóbbi napon a küszöbérték alatt maradt. A városvezető megköszönte a miskolciak szmogriadó alatt tanúsított együttműködését és a légszennyezettség mérséklésében tett erőfeszítéseit. Végül az időjárásról. Éjjel eláll az eső, a reggeli 5 foltok feloszlása után kitisztul majd az ég, a szél pedig mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 26-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Twinkle below. Good.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Lezárult a nyíregyházi ipari park fejlesztésének első üteme. Újraéleszti a Városbált a Mátraaljai Munkadók Egyesülete és a Városvezetés Gyöngyösön. Az átállás a központosított beszerzések és központi ügyintézés jellemezte a 2025-ös programévet a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Lezárult a nyíregyházi ipari park fejlesztésének első üteme, és elkezdődhet a második ütem. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a Szabolcsi vármegye székhelyen. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a kormány eddig összesen 220 milliárd forint odaítéléséről döntött, amelyet a nyíregyházi ipari park infrastruktúrális fejlesztésére fordítanak. Jelenleg a második ütemben ebből az összegből 70 milliárd forintot használnak fel a különböző beruházásokra. Az ipari park második ütemének kivitelezési szerződéseit már aláírták. Ennek értelmében több mint 70 milliárd forintot költ az önkormányzat további fejlesztésekre, mondta Kovács Ferenc polgármester.
Nagyon fontos a második ütemnek a része a közműudvar, és az a beruházási rész, ami a tisztított szennyvíz, a szürkevíz felhasználását teszi majd lehetővé, ami a nagy felhasználó új cégek kapacitásainak egy jelentős részét ebből valósítja meg. Például a kínai szamvodával olyan megállapodásunk van, hogy a vízhasználat a 90%-át szürke vízből fogja a hűtővízrendszerébe használni. Ez viszont nekünk is oda kell tenni magunkat. És én azt gondolom, hogy ez a kormány részéről is kiemelt figyelmet érdemel, nem véletlenül találkozunk miniszter úrral, hála Istennek minden évben, maradjon ez így a jövő következő években is. És igazolja azt is, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert ugyan a kormánynál több mint 100 milliárdot fordított a nyíregyházi ipari park fejlesztésére eddig, és egy 220 milliárdos keretet hagyott jóvá, de hát ennek a több mint tízszerese az a beruházás érték, ami már folyamatban van.
Az elmúlt 10 évben a kormány 42 nagy vállalati beruházásról állapodott meg, amelyek nyíregyházán jöttek létre. Ehhez 130 milliárd forintnyi kormányzati támogatást biztosítottak, amely 9300 új munkahelyet teremtett a városban, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.
640 hektáros ipari parkot hozunk létre, annak érdekében, hogy Nyíregyháza és azáltal Kelet-Magyarország a legnagyobb vállalati beruházások számára vonzó helyszínt tudjon biztosítani. Ebbe az új 640 hektáros ipari parkba beköltözött a BMW egyik kulcsfontosságú beszállítója, beköltöztek a világ elektromos akkumulátor gyártásának nagy keleti szereplői, és beköltöztek nagy magyar tulajdonban lévő vállalatok is. Ennek nyomán az új 640 hektáros ipari park egy jelentős része betelt, így most szükség van arra, hogy az ipari park fejlesztésének új ütemét is megkezdjük, és ez az új ipari parki fejlesztés meg is tud indulni. A kormány összesen 220 milliárd forint támogatás odaítéléséről döntött a nyíregyházi ipari parki infrastruktúra fejlesztése érdekében.
...2024 végén a Magyar Nemzeti Múzeum közművelődési központja alá tagozódott be a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum. Az átállás a központosított beszerzések és központi ügyintézés jellemezte a 2025-ös programévet a közintézményben. Dr. Ringer István igazgató elmondta, bár nem volt egyszerű a hátuk mögött hagyott év, de igyekeztek a jól bevált kulturális menetrendjüket megtartani.
Alapvetően egy közös gazdaság irányítás és szakmai irányítás alá kerültek ezek az intézmények, több mint 40 múzeum és közel 1400 munkavállaló, ugye közgyűjteményi szakember. Ez egy jó ideálnak tűnt, és most sem gondoljuk azt, hogy alapvetően az a szándék, vagy az a cél, ami ezt a struktúrát kialakította és vezérelte ezeket a folyamatokat, az rossz lenne, hogy alapvetően arról volt szó, hogy hatékonyabban működjenek ezek a múzeumok, a közös szakmai együttmozgás eredményeként jobban láthatóak legyenek a közönség felé, akár közös marketing tevékenység, közös kiállítási és kommunikációs kampányokról is szó volt. Viszont a gyakorlatban úgy nézett ki a dolog, hogy azért minden ilyen nagy központosítás nehézségekkel jár, különösen annak az első időszakában, és hát bizony ennek a hátulütőjét azért mi is éreztük, hasonlóan a többi intézményhez, tehát nem a saját megélésünk volt ez csupán. Itt lelassultak picit a folyamatok, az egységes közbeszerzési eljárások, a különböző viszonylag merev szabályok mentén zajló beszerzési protokollok azért a napi működésünket akadályozták, és emiatt tűnhetett úgy teljes joggal talán a közönségünk számára egy kicsivel kevesebb program, egy kicsivel kevesebb kiállítás volt az elmúlt évben nálunk, mint amit talán megszokhattak a korábbi esztendőkben. Évek óta azért változatlan a küldetésnyilatkozatunk, hogy a stratégiánk, ugye hát a vidéki kisváros múzeumaként alapvetően a helyi társadalomnak kínálunk kiállítási tartalmakat, közművelődési programokat, eseményeket, rendezvényeket, és hát ez nem módosult, nem változott a tavalyi évben sem. Nem vagyunk egy kiemelt turisztikai célpont, de továbbra sem az a szándékunk, hogy a buszos turista forgalomnak mi legyünk a legnagyobb felvevő piaca, itt Sátorajóhegyben, ugye erre vannak tőlünk alkalmasabb szereplők. A kultúra területén viszont nagyon fontosnak tartjuk azt a magas minőségű kultúra közvetítési munkát, amit talán megszokhattak tőlünk az elmúlt 10 évben a helyiek, akár a kiállításuk, akár a tudományos szakmai konferenciák, akár a tudomány népszerűsítő programokra gondolhatunk. Itt a helyieknek próbálunk egy olyan kulturális alternatívaként feltűnni, hogy akinek a magas kultúra iránt, de talán mégis emészthető formában való megjelenítése iránt van igény, szándék, akkor nekik legyünk egy fix pont, egy biztos pont, és hát ennek mentén igyekeztünk végezni a munkánkat a tavalyi évben is. Ez egy bevált recept, mondhatjuk így is, nyilván megvan a felső limit, a korlát, ameddig ez a múzeum elérhet, hogyha oda elérünk, amit talán már meg is tettünk, azt gondolom, akkor aznak a megtartása az, ami egy cél lehet, és most már inkább ebben a fázisban van az intézmény.
Több év kihagyás után a Mátrajai Munkaadók Egyesülete is a városvezetés úgy döntött, hogy újraéleszti a Várospárt Gyöngyösön. Az eseménynek kiemelt jelentősége van, ugyanis a városi közösség erősítésén túl az összefogás erejét használva lehetőség nyílik olyan területek támogatására is, mint például az egészségügy. A részletekről Szókovács Pétert, Gyöngyös polgármesterét és dr. Asszani Omárt, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatóját hallják.
Amikor az egyesületnek az elnöke Varga Viktor egy egybehangzó elnökségi ülési döntés alapján megkeresett azzal, hogy ezt a hagyományt élesszük újra. Nálam abszolút nyitott fületekre talált, és magam is nagyon-nagyon nagy örömmel üdvözöltem ezt az elképzelést, hisz nagyon-nagyon fontosnak tartom azt a társadalmi összefogást, azt a társadalmi szerepvállalást, amit ezáltal egy egyesület, amely több meghatározó céget és vállalatot tömörít Gyöngyösen és Gyöngyös környékén, fontosnak tartják ezeket a hagyományokat, hisz ezek a hagyományok adják meg egy városnak a kultúráját és azt a fajta társadalmi közösségét, közegét és erejét, ami nagyon-nagyon fontos.
A bánbevételéből egy műszert fogunk vásárolni a szülészetnőgyógyászati osztálynak, úgy hívják, hogy Office Hysteroscope, ami azt jelenti, hogy a méhen belül beavatkozásokat lényegében kamerával meg tudják oldani. Ez a beavatkozás korábban a betegeknek be kellett feküdnie, altatni, műtéti beavatkozás. Akár egy napos sebészetben is meg lehetett oldani, de ezzel a műszerrel lényegében egy 20 perces járóbeteg ellátás keretében megtörténik. Szeretném megjegyezni, hogy ezt a beavatkozást nem sok helyen csinálják ilyen műszerrel. Az országban 3 helyen van, egy nagyobb központokban, és most a Gyöngyösi Kórházban is lesz. Ezért szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy polgármester úrnak, munkaadóknak és gyöngyösi polgároknak is megköszönni, hogy ránk gondoltak a kórházra, mert igazából mindig is érezzük, éreztem én is, a munkatársaim is, hogy sajátjuknak tekintik a kórházat, és én ezt is szeretném erősíteni a továbbiakban, hogy ránk a kórházra mindig számítanak.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Miniszteri dicséretben részesült a főegyházmegyei levéltár vezetője. Gála és díjátadó ünnepségen köszöntötték a Heves vármegye kulturális életének meghatározó szereplői Tegerben. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 32 szakember részesült miniszteri elismerő oklevélben, köztük dr. Horváth István levéltáros tudományos kutató, a főegyházmegyei levéltár vezetője. A magyar kultúra iránti tisztelet és elhivatottság jeléül, valamint a magyar kultúráért dolgozók iránti megbecsülés kifejezéseként rendezte meg a Hevesvár megyei kormányhivatal a Magyar Kultúra Napja Hevesvár megyei gálát és díjátadó ünnepséget az Egri Városháza dísztermében. A rendezvény a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet és az Egri Önkormányzat segítségével valósult meg. Az eseményen megköszönték mindazok munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a vármegye kulturális életének működtetéséhez és gyarapításához. Dr. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter megbízásából 32-en részesültek elismerő oklevélben, az elismeréseket Ignác Balázs főispán adta át. Az ünnepség fényét kolléganőnk Szajkó Anita énekes előadó művész és a Lajta László néptánc együttes előadása emelte a csütörtöki programon. Hazatért Nagyváradra a restaurált Szent Jobb Sejem festmény. Múlt héten a nagyváradi püspöki palotában ünnepélyes keretek között adták át az Országos Széchenyi Könyvtár által restaurált Mária Terézia korából származó Szent Jobb ereklyét. A Mária Terézia királynő személyhez köthető festett Szent Jobb ábrázolás arra a sejemkendőre készült, amely Szent István jobbját takarta, amikor az 1771-ben uralkodói közbenjárásra visszaérkezett Raguzából Magyarországra. A római katolikus egyház ezért érintéses ereklyeként tekint az uralkodó nő autográf ereklye igazoló és adományozó szövegével ellátott műtárgyra. Az ereklye képet 2025. januárjában adta át restaurálásra a nagyváradi római katolikus egyház megye az OSK-nak a két intézmény közötti együttműködés egyében. A Szent Jobb ereklye 10 hónapos szakmai munka után tért vissza a nagyváradi egyházművészeti gyűjteménybe, ahol szépszámú érdeklődő jelenlétében most tartották meg a sajtó nyilvános bemutatót. Böcskei László megyéspüspök megemlékezett az OSK-val 2024 áprilisában megkötött együttműködési megállapodásról, amelynek kiemelt eleme volt a kettős jellegű ereklye restaurálása, amely egyszerre számít szakrális, érintéses ereklyének és történelmi relikviának, majd szentírási példázattal utalt az ereklye hazatérésének jelentőségére, amikor úgy fogalmazott: megtaláltam az elveszett drachmámat. Beszédében kiemelte, az érintéses ereklye mindig arra utal, aki mögötte van, és olyan közkincs, amelyet meg kell mutatni, mert ezáltal mások is jobban megismerhetik az egyház és a közösség értékeit. Lakatos Balla Attila, a püspökség egyházművészeti gyűjteményének vezetője hangsúlyozta, Szent István király tisztelete ősi hagyományra tekint vissza, ugyanakkor kevés hozzáköthető ereklye maradt fenn, és még kevesebb látható helyben. Megfogalmazása szerint a most restaurált darab kivételes műtárgy, amelynek megőrzése különösen nagy szakmai feladatot jelent. Kiemelte, az OSK-val fennálló több évtizedes együttműködés jelentős segítséget nyújt, mivel az ilyen típusú műtárgyak restaurálása csak kevés műhelyben megoldható. Rózsa Dávid, a Magyar Nemzeti Könyvtár főigazgatója hangsúlyozta, mind a nagyváradi püspökség, mind a Nemzeti Könyvtár küldetéséhez hozzátartozik, hogy megőrizze, gondozza és továbbadja az ezer éves magyar keresztény kultúra legfontosabb kincseit, hogy ezek évszázadok múlva is megcsodálhatóak legyenek. A főigazgató a Magyar Kultúra Napja alkalmából a püspökségnek ajándékozta a himnusz és a Mátyás király könyvtárából származó Philostratus Corvina egy-egy nemes másolatát. Tóth Zsuzsanna, az OSK főrestaurátora előadásában részletesen ismertette az ereklye történetét, valamint az összetett konzerválási és restaurálási folyamatot. Elmondása szerint a többféle anyagtípus különleges szakmai kihívást jelentett. A restaurálás célja az ereklyekép hosszú távú megőrzésének biztosítása volt, az eredeti megjelenés és szerkezet lehető legpontosabb megtartásával. A munkafolyamatról fényképes és írásos dokumentáció készült, amely a tárolásra, kiállításra és az ideális környezeti feltételekre vonatkozó javaslatokat is tartalmazza. A mesterséges intelligencia közreműködése áll középpontjában annak a tanulmányi pályázatnak, melyet a Sárospataki Hittudományi Egyetem hirdetett meg a diákok számára. Egy képzeletbeli időutazással az elmúlt századok nevesített személyeinek munkásságát kell bemutatni, kutatni, ha akkoriban használták volna az AI segítségét. A pályaműveket február 27-ig várja az egyetem, mondta el Lovas Éva tudományos munkatárs.
Most egy olyan témát sikerült választanunk, amellyel kapcsolatban arra számítunk, hogy sok mai fiatalt meg fog szólítani. A pályázat címe AI időutazás a kollégium 19. századi jeles alakjaival. A pályázatban tehát a 19. századot, a reformkort, illetve a 21. századot ötvözzük, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ennek az évszázadnak két jeles alakja, Kossuth Lajos, illetve Kövis Sándor, hogyan reagálna a mesterséges intelligencia kihívásaira. Két olyan alakot választottunk tehát, akik egyrészt országszerte ismertek, Kossuth Lajost valószínűleg minden középiskolás ismeri, Kövis Sándor pedig inkább itt a városban regionálisan ismert jobban, viszont mind a kettejükre igaz az, hogy hatalmas szöveges, illetve eszmei hagyatékkal rendelkeznek. Kossuth Lajossal kapcsolatban abban gondolkodtunk, hogy milyen beszédet tartana ő az országgyűlés a mesterséges intelligencia jövőjéről. Ez ugyanis egy olyan téma, ami a ma politikusait is megszólítja, illetve kérdések elé állítja, és Kossuth Lajos kreatív és előremutató gondolatai bizonyára a mesterséges intelligenciáról is, vagy azt is körüljárták volna. Kövis Sándor pedig jogász professzorként ismert, ő tanította például egyébként Kossuth Lajost is jogra, és rendkívül izgalmas módszerei voltak ennek a kívülről száraznak tűnő tárgynak a tanításában. Arra volnánk kíváncsiak, hogy a mai diákok szerint mire használná Kövi, mint jogász professzor, a mesterséges intelligenciát, hogyan építené be a módszertanába, milyen újszerű, milyen kreatív módszereket használna, amelyek a mesterséges intelligenciához kapcsolódnak. Elsősorban a középiskolásokat szólítjuk meg. Borsodabaújszemplén, Heves, Jásznagykun, Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdubihar vármegyék területén működő egyházi, tankerületi vagy alapítványú fenntartású középiskolák diákjai, tehát ez egy egészen széles merítés lehet. Emellett a Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Szlovákiai Református Keresztény Egyház területén és annak fenntartásában működő középiskolák tanulói szólítjuk meg, és mindezek mellett különféle református gyülekezetek középiskolás fiataljai is a célközönség, célcsoport.
A mesterséges intelligencia közreműködése áll középpontjában annak a tanulmányi pályázatnak, melyet a Sárospataki Hittudományi Egyetem hirdetett meg a diákok számára, Lovas Éva tudományos munkatársat hallották. A Domonkos Ifjúsági Mozgalom nemrég Budakeszin tartotta téli találkozóját, amelyre az ország számos pontjáról érkeztek fiatal résztvevők. A hétvégi program központi témája Árpádházi Szent Margit ünnepe volt, melyre a közösség közös imádsággal, ismerkedéssel és zarándoklattal készült. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Michael W. Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa is. A szombati szentmisén, még január 17-én, a nuncius prédikációjában Szent Margit alakját és örökségét járta körül. Az elhangzottak felelevenítették, hogy bár Margitot már halála után nem sokkal szentként tisztelték, hivatalos szenti avatására csak 1943-ban került sor. A művészeti ábrázolásokban, domonkos szerzetesi ruhában, tisztaságát és lelki életét jelképező liliommal és könyvvel látható szent élete ma is példaértékű, a szentség pedig nem a világtól való elvonulást, hanem egy Isten akaratából fakadó hiteles életet jelent, hangsúlyozta Michael Benek. A fiatalok buzdítást kaptak arra, hogy egymásért is felelősséget vállalva kerüljék a függőségeket, merjenek Istennel teljes életet élni, így válva tanúságtevő barátokkal mindennapokban. A liturgiát követően a résztvevők a nuncius atyával találkozhattak, aki személyes hangvételű előadása után őszinte párbeszédet folytatott a fiatalokkal a hitről és az őket érintő kihívásokról. A közös ebédet egy közel 18 kilométeres gyalogos zarándoklat követte Budakesziről a Margit-szigetre, amely az imádság és az elcsendesedés révén segítette a lelki felkészülést. Az esti programot közös vacsora és szentségimádás zárta, majd a találkozó január 18-án vasárnap a Margit-szigeten ünnepi szentmisével és háladással ért véget. tudósított az eseményről a Magyar Kurír. Miskolcon a Mindszenty plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást június 1-én lehet majd betölteni. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az interneten régóta ott vagyunk már, de tapasztalatunk, hogy az okos eszközök terjedésével a hallgatók egyre nagyobb része a különböző alkalmazásokat szeretné előnyben részesíteni, és egy mobil applikáció több mindenre lehetőséget is ad. Így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazásunk ingyenesen elérhető, tehát Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Dennár Ádám, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
sportja.
Bronzérmes lett a Deac női karcsapata a junior országos bajnokságon. 4 év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktáblaavatáson. Jelentős változás történt a DVSC labdarúgó csapatának tulajdonosi struktúrájában. Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban a szolnoki Csikó Zsóka. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bronzérmes lett a Deac női karcsapata a junior országos bajnokságon. A kis Abigail Kónya Csenge Falucskai Márta összeállítású csapat a negyeddöntőben kezdett és 4-tusos győzelmet aratott a KVS-e felett. A Debreceni Egyetem gárdája végül a 3. helyen zárt. Az elődöntőben a nagyon erős Vasas ellen nem sikerült a bravúr, ám a bronzmérkőzésen a Deac 45-38-ra nyert a Török Bálint ellen, így legjobb vidéki csapatként a bronzérmet szerezte meg. 4 év múlva ott lesz a magyar labdarúgó válogatott a világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktáblaavatáson. Most őt hallják.
125 éve alakult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Sportvilág nevű lap számolt be erről, és olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbi szövetségek, mert nagyon kevés, de néhány alakult már Európában, azok valamilyen nagyobb szervezeten, olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdetektől fogva önálló volt, és fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák. Hát több mint 10%-át én töltöttem itt az elnöki pozícióba, és hát nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok, és hát a legnagyobb sikernek nyilvánvalóan az Európa bajnoki döntőkbe való kijutást tartom, hiszen 44 év után sikerült kijutni. Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-ás győzelmet, ami több, mint a Puskásik 6-3-as győzelme már különbségbe. És hát a legszomorúbb nyilvánvalóan az a világbajnoki selejtezőkön az elmúlt évben elért eredmények, vagy a sikertelenség, mert azt gondolom, hogy megalapozottan reménykedhettünk abba, hogy legalább a playoffba bejutunk, de rajtunk múlott az is, hogy nem csoport elsőként végeztünk, hiszen 3 meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, így nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár első helyen zárjuk ezt a csoportot, de ehelyett itthon maradtunk, 4 év múlva ott leszünk.
Csányi Sándor elmondta véleményét a magyar labdarúgó bajnokságokról is.
Én azt gondolom, hogy az összes bajnokság erősödött, nem csak az NB1, az NB2, be is erősebb csapatok és jobb meccsek vannak, és sokkal több fiatal van a pályán, és nem csak számba több, hanem azt hiszem, hogy tehetségben is többen vannak, és nagyobb képességekkel, jobb felkészültségekkel bírnak, mint korábban, úgyhogy ennek lehet az eredménye az, hogy egyre többen jutnak ki a top bajnokságba. Én remélem, hogy ez a tendencia folytatódik, és jó lenne, ha a magyar válogatottban 7-8 olyan játékos játszana legalább, aki topligába futballozik.
Jelentős változás történt a Debreceni VSC labdarúgó csapatának tulajdonosi struktúrájában. Az elmúlt hónapokban megkötött részvényadásvételi megállapodásokat, valamint a jegyzettőke emelését követően a Stott Capital Hungary Kft. Szerezte meg a DVSC Futball Zrt-t irányító többségi tulajdonrészt. Többek között erről is beszélt Pap László polgármester.
Az előző szezont azt legrosszabb rémálmaimban lássam újra, tehát az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Hála Istennek ebben az évben sport szakmai szempontból már egészen más helyzetben vagyunk, hiszen az új szakvezetés és az a tím, a csapat, amelyik ebben a szezonban az eredményeket kellett hozza, rendkívül jó szerepelt, ott vagyunk a bajnokság élmezőnyében. Erre mindenképpen büszkének kell lenni. A város is nagyon sokat tett azért, hogy a klub pénzügyi stabilitása az megmaradjon, és nem csak a város, hanem jó érzés, hogy számíthattunk olyan üzleti vállalkozásokra is, amelyek Debrecenben tevékenységet végeznek, és úgy ítélték meg, hogy fontos, hogy a DVSC, mint a város vezető futballklubja, illetve vezető sportklubja, az stabil maradjon pénzügyileg is. Most jelen pillanatban egy többségi tulajdonos tekintetében zajlik egy változási folyamat. Röviddel ezelőtt zajlott az év utolsó DVSC közgyűlése, ahol a tulajdonos váltással kapcsolatos és a pénzügyi konszolidációval kapcsolatos szükséges döntések megszülettek.
Az év női kajakosa címet érdemelte ki a napokban Csikós Zsóka. A Szolnoki Kajakkenu Klub 24 éves sportolójának klasszis teljesítményét ismerték el a fővárosban, ahol a Magyar Kajakkenu Szövetség díjazta az idei esztendő legjobb sportolóit. A szolnoki versenyző kiválóan szerepelt az Európa-bajnokságon is. Most őt hallják.
Ugye a két világkupa előzte meg az EB-t, ott még elég betegen tudtam versenyezni, szóval az EB előtt igazából még azon volt a hangsúly, először ezt pihenjem ki, bár már ugye a második világkupára már kezdtem jól lenni, ez látszott azon, hogy mondjuk 501-esbe tudtam előrelépni, mondjuk még csak hatodik voltam, de nyilván a kilencedik helyhez képest ez is nagy előrelépés volt, és azt hiszem 3 hét volt az EB-ig, hogy igazából még azt a formát, ami amúgy megvolt, kicsit kiélezzük az EB-re. Az EB előtti héten kicsit stresszeltem azon, hogy ugye enyém az 501-es, és azért tudtam, hogy milyen nevek voltak előttem mondjuk a magyar kajakos lányok közül, akik ebben a számban indultak, és kicsit túl stresszeltem azt az egy hetet. Nagyon izgultam edzéseken, hogy nem tudtam úgy teljesíteni, de az EB hetén már abszolút magabiztos voltam. Nekem azért kellett az 1001-es mindig, az EB-n is kellett, a VB-n is, amúgy a világkupákon is nagyon jól jött az, hogy volt egy számom, ahol be tudtam úgymond evezni magam. Nyilván egy 1000 méter nagyon fáj, viszont hogyha nyersz, vagy így látod, hogy a mezőnyhöz képest jól teljesítesz, akkor ez tud adni egy nagyon nagy löketet arra, hogy mondjuk már csak a felét kell elvezni. Úgyhogy nekem ez mindig nagyon nagy segítség volt. Azért évek óta azon vagyunk, hogy én a hosszabb távból építkezek lefelé. Ezt muszáj megtartani nekem, hogy mondjuk készüljünk 5000-re, készüljünk 1000-re, mert nekem kell az az alap, amiből tudok gyorsulni. És ugye 3 éve átjöttem a KSIS edzőkhöz, ugye Móroc István és Tóth Petrához, és velük azon dolgozunk, hogy minél gyorsabb legyen az eleje nekem, mert ugye abban volt nagyon nagy különbség a többiekhez képest. Ez még mindig megvan, viszont most már nem olyan nagy a differencia, hogy az utazóm az mondjuk erős mondjuk az 1000 miatt, meg az 5000 miatt, de most már nem olyan nagy távolságokból indulok, amit le kell dolgozni mondjuk a távközben. Ugye nekem az volt nehéz, hogy valahogy belőjem azt, hogy jól rajtolok, megvan az a jó utazóm, és abból még tudok indulni a végén. Csak mivel, hogyha nagyon ellőttem az elejét, akkor nyilván nem bírtam ki a végét. Szóval ez így évek munkája, hogy így kialakuljon, hogy most ez sikerüljön. És az EB-n volt az első olyan pályám, amire azt tudtam mondani, hogy na végre sikerült megtalálnom azt az utazótempót, egy olyan rajttal, amiből még tudok indulni a végén.
Aztán ugyancsak kiemelkedően teljesített a világbajnokságon is.
A Schmidt Gábor mondta, hogy milyen szép ez a bronz, én meg így teljesen összeomlottam, hogy hát én azt hittem, hogy ez is térmes lettem, mert amikor beértem, ugye én nem néztem ki jobbra, és jobb oldalon jött az ausztrál lány, és ő bejött másodiknak. És visszanéztem a futamot, egyébként végigvezette az egészet, amit egyébként nyilván láttam, mert rózsaszín hajóba ment ő is, szóval elég feltűnő a periférián, hogy ott nagyon előhalad. Viszont azt hittem, hogy sikerült bedarálnom a végére, ez nem sikerült, de abszolút egy olimpiai számos érjemnek örülni kell szerintem.
A győri maraton VB-n azonban aranyérmet szerzett.
Ez 3,6 kilométer. Régebben ez úgy volt megcsinálva, hogy két futással volt 3 kör, most mind 3 körre beraktak egy futószakaszt, úgyhogy kicsit így felpesdítette a 3,6 kilométert, de ugye én szintén 5000-ből kiindulva próbáltam annak örülni, hogy nem 5-öt kell futni, csak 3-at, úgyhogy ez így egy jó verseny volt, meg tényleg a hazai közönség az nagyon sokat segített.
Csikós Zsóka az olimpiai felkészülésről is beszélt.
Át kell állnunk az olimpiai számokra. Minél több olimpiai számba kell majd indulnom, hogyha szeretnék kijutni majd Los Angelesbe. Erre szerintem minél előbb kell találni valami olyan lehetőséget, hogy részt tudjak venni mondjuk négyesekbe, vagy esetleg lesz egy olyan párom, akivel tudok versenyezni. Szóval abszolút annak kell fókuszban lennie, hogy, hogy az olimpiai számok legyenek előtérben, viszont nekem kell az, hogy legyen egy biztos számom. Úgyhogy az, szerintem az ezret semmiképp nem fogjuk elengedni. Alapvetően szerintem a magyar lányok nagyon jók a nem olimpiai számos számokban is, úgyhogy szerintem abszolút jó, hogyha van egy erős női kajakos ebben a számban is, úgyhogy ezt szeretném megtartani, illetve remélem majd az évek alatt lesz egy pár, akivel tudok úgy versenyezni, hogy tényleg az ígéretes legyen. Nagyon más megvilágításban vagyok én így most igazából. Párom továbbra sincs, szóval próbálkozunk azzal, hogy mondjuk amikor elmegyünk egy válogatott edzőtáborra, minél több emberrel próbálgassam a párosokat. Kicsit nehéz az, hogyha egy műhelyen belül több lány edz, mert akkor nyilván nem egy külsős fognak bevenni, hogy akkor páros gyakoroljanak, mert ott könnyebben meg tudják oldani. Úgyhogy így kicsit nehéz helyzetben vagyok, hogy én itt egyedül próbálkozom, de reméljük majd lesz egy olyan ember, akivel teljesen kiegészítjük egymást, és tudunk párost menni.
Elárulta azt is, milyen tervekkel vág neki az idei esztendőnek.
Lesz egy áprilisi válogatóverseny, ahol el fogok indulni, már most tudom, 501-est és 1001-est, ez biztos. Mert ugye 501-es olimpiai szám, és kell egy nem olimpiai számos számban indulni. Nem hiszem, hogy a 200-ra fel tudok gyorsulni addig, de az 1000 az abszolút marad. És hát ha lesz párom, akkor indulok párost, ha pedig nem, akkor nem. Ez így a válogató. Onnantól kezdve pedig jönnek a világkupák megint. Én azzal számolok, hogy mindkét világkupán elindulok, remélhetőleg. Illetve én úgy tudom, hogy a harmadik világkupára a fiatalabb versenyzőket visznek ki, szóval ez még egy kérdéses, hogy a három közül melyik kettőn kell részt vennünk. Illetve onnantól kezdve lezárul az EB-re a kvalifikáció, az EB-vel pedig lezárul a VB-re a kvalifikáció, úgyhogy elég hosszú szezon lesz. Remélem tudok indulni egyes számokat az EB-n és a VB-n is, és hogy valamilyen csapathajóba be tudok kerülni.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Hold eső, napsugár, ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd, verem, a holdeső a napsugáron áll, velem kijön tovább. Túl közel a fájdalom, ha nem vagy itt, ha nem tudom, hogy rád vigyál a szél, amerre jársz, mindig elkísér. A szép vigyáz nagyon, kedvesen, jó utat, félni most nem szabad. Rád vigyáz a szép, amerre jársz, mindig elkísér. A szép, csak neves rád, és minden rendben van, tudom. Ki lesz majd, aki rám talál, ki jön majd vele, a holdeső, a napsugáron áll, vele, csak meves rám, és minden rendben van, tudom, se le 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 le. Yeah.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!